Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunkat énekeljük. A 105. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Testvérek, és a 312. énekünket énekeljük, a 312. dicséretünket, várj ember szíve készen. Énekeljük el végig, mind a 4 versével. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Júdás apostol leveléből olvassuk. Júdás apostol levelében így szól hozzánk Isten igéje. Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak testvére, az elhívottaknak, kik az Atya Istentől megszenteltettek, és Jézus Krisztustól megtartottak. Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, mely egyszer a szenteknek adatott. Mert belopóckodtak valami emberek, kik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, mikor a népet Egyiptom földjéről kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette, és az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Miképpen Sodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok is, melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén. Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik és a méltóságokat káromolják. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozva Mózes teste fölött vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr, ezek pedig azokat káromolják, amiket nem ismernek. Amiket pedig természet szerint ismernek, mint az oktalan állatok, azok által megromlanak. Jaj nekik! Mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévejgéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el. Ezek szennyfoltokati szeretett vendégségeiteken. Tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hízlalják. Víztelen, szelektölt, hányt, vetett fellegek. Elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák. Tenger megvadult habjai, a maguk rúdságát tajtékozók. Tévejgő csillagok, akiknek a sötétség homály van fenntartva örökre. Ezekről prófétált Énók, aki Ádámtól fogva hetedik volt, mondván, íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ezek zúgolódók, panaszkodók, maguk kívánságai szerint járók, szájuk kevésséget szól, haszonlesésből személyimádók. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak. Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, kik istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak, érzékiek, kikben nincs szent lélek. Ti pedig, szeretteim, épülve a ti szentséges hitetekben, imádkozván a lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre, és könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetve őket. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, melyet a test beszennyezett. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Amen. Isten áldja meg az ő igéje, testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, hadd magasztaljunk téged, mint a mindenség urát, mint a mindenségnek teljhatalmú fejedelmét. Hadd magasztaltassék fel közöttünk a te erőd és hatalmad. Urunk, köszönjük néked, hogy hatalmadat megmutattad a teremtésben, megmutattad a gondviselésben, a világ kormányzásában, megmutatod az életünkben, És köszönjük néked azt is, hogy úgy látjuk a te hatalmadat a Biblia lapján, mint számunkra fölfoghatatlan és érthetetlen, számunkra egyszerűen megragadhatatlan hatalmat és erőt. Urunk, hadd magasztaljunk és hadd dicsérjünk téged hatalmadért. Köszönjük te néked, hogy ezt a hatalmat megmutattad nekünk, különösképpen az Úr Jézus Krisztusban, akit elküldtél erre a földre. Hiszen olyan csodálatos őt látnunk, ahogy embereket gyógyított, ahogy embereket szabadított, ahogy a tengernek és elemi erőknek parancsolt. Olyan csodálatos látnunk, ahogy a démonokat meghátráltatja, hogy a sátánt legyőzi. Köszönjük néked, atyánk, a te fiatban megnyilvánuló hatalmadat, és egyúttal hadd magasztaljunk téged azért, mert ezzel a hatalommal jössz most is közénk. Köszönjük, hogy most is ugyanaz a hatalmas Isten vagy, aki azért jössz, hogy hatalmaddal megtisztítsál bennünket, megszabadítsál a bűneinktől, megments bennünket a kárhozatnak, a sátánnak markából. Urunk, valljuk, hogy egyedül neked van hatalmad arra, hogy az életünket megtisztítsd és megszabadítsd. Neked van hatalmad erre, hogy szabaddá tegyél és boldog emberekké tegyél bennünket. Köszönjük, hogy ilyen szabadító és kegyelmes hatalommal vagy most is jelen közöttünk. Kérünk téged arra, hogy segíts és áld meg a te ígédet szívünkben. Tedd hatalmas erőddel hatóvá az életünkben mindazt, amit mondasz, amire tanítasz ma is bennünket. Köszönjük néked, hogy most itt lehetünk előtted, mint gyenge, bukdácsoló, erőtlen teremtményeid, akik magunkban nézünk, és az életünkbe is körülnézünk, látjuk mindenhol az erőtlenséget. És bármennyire próbálunk erőt színlelni, csak egy színészkedés az. Urunk, mint erőtlen teremtményeid hadd álljunk most előtted. És így hadd engedjük, hogy munkálkodj a te dicsőségedre az életünkben. Köszönjük néked, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 234. énekünk második versét. A 234. énekünk második verse így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nékünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Júdás apostol leveléből olvassuk, a 17. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Leülve hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát a megnevezett helyen Júdás levele 17. versétől a 21. versig így olvassuk Isten írott beszédét. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak. Mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, kik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, kik külön szakadnak, érzékiek, kikben nincs szent lélek. Ti pedig, szeretteim, épülve a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre. Kedves testvérek, adventi vasárnapjaink fő témája, hogyan várjuk Jézust? mindig megvalljuk az apostoli hitvallásban, hogy eljön ítélni eleveneket és holtakat. Hát ha ezt tényleg hisszük, akkor szüntelen a szemünk előtt lebeg, hogy ő tényleg eljön, visszajön. Minden szem meglátja őt, a miénk is meg fogja látni. Kérdés, hogy őt, aki a világ mindenségének az ura, hogyan várjuk? Hogyan várjuk? Nézzük azt, hogy Júdás apostol a mai igében mit helyez a szívünkre. Nos, azt mondja azoknak, akik Jézus Krisztus által megtartott emberek, hogy emlékezzenek meg arról, amiket az apostolok mondtak nekik. Az apostolok szavaira emlékezteti őket, akik nem a maguk bölcsességét szólták, hanem azt mondták el, azt írták le, amit a Szentlélek mondott nekik. És az apostoloknak ezek a Szentlélektől származó szavai, mondatai, tőlük jövő az azokban rejlő információk, ezek zsinór mértéknek számítottak a keresztények között minden időben. Eszükbe nem jutott, hogy azokat felülbírálják, vagy más véleményen legyenek. Az isteni tekintéllyel bírt a hívő emberek előtt. Mit is mondtak az apostolok? Az apostolok sok mindent mondtak, többek között elmondták, hogy az utolsó időben, vagyis az Úr Jézus Krisztus visszajövetele előtti időben, ebben az időszakban az emberek lesznek saját istentelen kívánságaik szerint járók. Nyilvánvaló, hogy mit jelent ez. Olyan emberek, akiket nem az Úr akarata irányít és vezérel, hanem az ő saját istentelen kívánságaik irányítják az ő életüket. Úgy mondanánk, hogy önmegvalósítók. Talán ez egy ilyen mai kifejezés. A saját kívánságaik szerint járnak. Amire vágynak, azt igyekeznek elérni. És ezek a vágyaik, ezek ráadásul istentelenek, tehát már eleve a vágyaikkal a probléma az, hogy nem tetszik Istennek az, amire vágynak. A vágyaik már eleve tisztátalanok, és ez tisztátalan, Istennek nem tetsző vágyaik azok, amik az életüket dirigálják, mint hogy egy karmester dirigál egy zenekart. Az ő életüket, a gondolataikat, a szavaikat, a cselekedeteiket, az egész életvitelüket, életmódjukat az istentelen kívánságaik dirigálják. Ahogy azok vezényelnek, ők úgy élnek. A további jellemzőjük az, hogy gúnyolódnak is. Akik az istentelen kívánságaik szerint élnek, azok gúnyolódók. A gúnyolódás az elutasításnak, a lenézésnek, a megvetésnek a megnyilvánulása. Gyakran járul hozzá az erőszakoskodás is, és lehetséges, hogy az emberek azért válnak egyre inkább gúnyolódóvá, hogy a saját gyengeségüket ezzel leplezzék. Az utolsó időkben az emberek a saját kívánságaik szerint járnak, és erőt vesz rajtuk a gúny, a gúnyolódás. Leginkább nyilván az Úron gúnyolódnak, de az Úr követőin is gúnyolódnak. Az ő értékrendjükön, az ő hitből fakadó cselekedeteiken, egyáltalán az egész gondolkodásmódjukon. Az Úron és az ő népén gúnyolódók lesznek az utolsó idők emberei. Következő vonásuk az, hogy külön szakadók. Ez azt jelenti, hogy az emberek hogy így mondjam, a gyülekezetben pártokat idéznek elő. Tehát szakadásokat okoznak a hívő emberek között. Megosztják a hívő embereket, egymással szembefordítják őket, és ők külön utas életet élnek, ők más úton járnak, mint ahol a többiek, és a többieket is erre a szakadásra buzdítják. Nyilván nem feltétlenül nyilvánosan, hanem suttyomban, fű alatt. Az utolsó időknek az emberei, tehát akik istentelenek, gúnyolódnak az Úron és az Úr népén, igyekeznek ugyanakkor az Úr népét, hogy így mondjam, pártokra bontani, megosztani, ők maguk is külön utakon járnak, igyekeznek magukkal húzni embereket, de úgy konspirálnak, hogy ott a hívők lehetőleg nehogy véletlenül egységbe legyenek, és az a szeretet egység a széttöredezzék közöttük. Végül az apostol ezeket az embereket még érzékieknek is nevezi, vagyis ez a görögül úgy van, hogy pszichikósz, ami az embernek a lelkét jelenti, a psziché, az embernek a lelkét jelenti, és ezzel szemben áll egy másik fogalom, a pneuma, ami a lelket jelenti, az Istennek a lelkét. Itt, amikor azt mondja az apostol, hogy ezek pszichikósz emberek, akkor azt jelenti, hogy ezek olyanok, akikben nincs benne a pneuma, az Istennek a lelke. Vagy ezek az Isten lelke nélkül való emberek, akiknek csak a saját lelkük egymagába van, hogy így mondjam, nincs közösségük a Szentlélekkel, következésképp nincs közösségük Jézus Krisztussal, és nem az Istenéi tulajdonképpen, hiszen akiben nincs az Isten lelke, az nem az övé. Tehát ezek az emberek vesznek körül benneteket, mondja az apostol az ő szeretteinek. Ti azonban szeretteim, na hát nézzétek, kik között vagytok ti. Ilyen emberek vesznek körül benneteket, istentelen emberek, akik a saját kívánságaik szerint járnak, gúnyolódnak az Úron és ti rajtatok, szakadást okoznak közöttetek, ők is külön utakon járnak, érzéki emberek, akiknek nincs az Úr Jézus Krisztussal eleven élő kapcsolatuk, és itt van a megdöbbentő dolog, hogy ezek az emberek, testvérek, ott voltak a gyülekezetben. Ott voltak a gyülekezetben. Azt mondja itt korábban az apostol a levelében, hogy ezek szennyfoltok a ti szeretett vendégségeiteken. Ezek ott voltak az istenfélő emberek között. Ezek nem a gyülekezeten kívüli emberek voltak, hanem ezek bent voltak a gyülekezetben. És a hívő embereknek, akik várják vissza az Úr Jézus, testvérek, abban az időben ezekkel, hogy így mondjam, egy fedél alatt kellett lenniük. És ráadásul ott volt körülöttük egy tiszta pogány világ. Látjuk, hogy az akkori időkben a hívő embereknek a Jézusra való várakozás az nem valami légüres térben történt, sőt nem is mondjuk, hogy valami steril környezetben történt, ahol csak istenfélők voltak egymás mellett, hanem az Isten népének a várakozás, a Jézusra várása, az egy ilyen közegben történt. És mondhatjuk, testvéreim, hogy ma is ilyen közegben történik. Azzal nem azt akarom mondani, hogy itt a gyülekezetben mindenki istentelen, saját kívánságai szerint járó, gúnyolódó, érzéki ember, aki szakadást okoz, de mindenkinek meg kell magát vizsgálnia, hogy nem áll-e énre ám ez a tényállás. Én a másik csoportba tartozom-e, az igazi keresztjének, az igazi hívő emberek, az igazi Krisztus követő közé. Oda tartozom-e én? Nos, az apostol ezeknek a valódi keresztjéneknek, a valódi Krisztus követőknek tulajdonképpen egy dolgot helyez a szívére, hogy egy kicsit tovább lépjünk. Egy célt tűz eléjük. Azt mondja nekik, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Ez a fő tétel. Tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Ez felszólító módban szerepel az eredeti szövegben, itt is, nálunk is. Vagyis ez egy parancs. Egy parancs. Nem egy ajánlás, nem egy lehetőség, hanem egy Istentől jövő parancs a hívőknek. Tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. A Isten gyermekeit már körülölelt az Istennek a szeretete. Azért mondja nekik, hogy tartsátok meg magatokat benne, mert már körülölelt benneteket az Isten szeretete. Maradjatok az Isten ölelő karjaiban, ami már körülölel benneteket, mondja a hívőknek. Érdekes itt, hogy az apostol az első versben azt mondja, hogy a levél címzetje, hogy Jézus Krisztustól megtartattak. Itt pontosan ugyanazt a szót használja az eredeti nyelvben az apostol. Titeket az Úr Jézus Krisztus már körülölelt. Azoknak szól a levél, akiket Jézus már körülölelt és magához szorított az ő szeretetével. Az ő bűnbocsánatával, az ő kegyelmével. De most azt mondja ugyanezeknek a hívőknek, hogy tartsátok meg magatokat ebben az ölelő karban. A Krisztus karjaiban tartsátok meg magatokat. Ő már megölelt benneteket, de most legyetek rajta, hogy ti ott maradjatok, az ő, és ne tépjétek ki magatokat az ő szeretetének a karjaiból. Tartsátok meg magatokat. Azért tudjátok megtartani, mert már átölelt. De legyetek rajta, hogy tartsátok meg magatokat. Ne járjatok úgy, mint a tékozló fiú például, akit az atya szeretetével átölelt. A szó szoros értelmében is, de nyilván mindent megadott neki, ami az életéhez szükséges volt. Az atyai házban azt a gyereket szeretet ölelte körül. És aztán egy napon fogta magát, és azt mondta, most már nekem ebből elegem van, elmegyek. Önállósította magát. Kitépte magát az atya és az atyai ház szerető karjaiból. Aztán tönkre ment. Míg visszatért az ő atyához, és az atya újra átölelte, és magához visszafogadta az ő házába, otthonába, és újra az atyai szeretet átkarolta ezt a fiatalembert. Nos, ez jusson eszünkbe, testvérek, mikor olvassuk ezt, hogy tartsátok meg magatokat az Isten szeretetébe. Ha mi Isten gyermekei lettünk, Jézus Krisztus a szívünk lakójává lett, tudjuk, hogy milyen a kegyelem, milyen az üdvösség. Szabadok vagyunk a bűneinktől, szabadok vagyunk a kárhozattól. Mi a Krisztuséi vagyunk, és ő a miénk. Akkor, testvérek, képzeljük úgy magunkat, mint egy ember, akit átölelt az Istennek a szeretete. Körülölel bennünket, és mindennel elhalmoz bennünket az, ami atyánk, ami megváltunk, amire nekünk szükségünk lehet. A földi élethez is, az örök élethez is. Miénk az ő kegyelme, miénk a bűnbocsánat. Milyen az ő ereje, milyen az ő békessége, milyen az ő öröme, milyen az ő vigasztalása. Minden a tiétek, ami az Isten szeretetéből folyik, ami az Isten szeretetéből fakad. Tartsátok meg magatokat ebben a szeretetben, mert ez a szeretet oltalmaz benneteket. Mint a gyermeket, amikor átöleljük, hogy megvédjük őt valami veszélytől. Hát védő karjaiban biztonságban vagytok, maradjatok ott. Oltalmaz benneteket tévtanítók között, akik közöttetek jönnek, mennek. Oltalmaz az erkölcstelen emberek között, akik ott vannak mellettetek a szeretet vendégségeiteket. Ez a szeretet oltalmaz meg bennünket az ő a világban lévő pogányságnak a sodrásától, az erejétől, hogy az magával ne sodorjon benneteket. Az Isten szeretete az visz benneteket előre a szentségnek, a tisztaságnak az útján, hogy egyre jobban Istennek tetsző legyen az életetek. Tartsátok meg magatokat ebben a szeretetben. Úgy is csak ez számít, ha ebből kitépitek magatokat, ha kitépitek ebből magatokat, kiszolgáltatottá váltok. A közöttetek és körülöttetek lévő hitetlen embereknek, a démonoknak, a sátán erejének védtelenné váltok. Tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Ez a fő felszólítás, testvérek, ami ma is szól hozzám, hozzánk, akik Isten gyermekeinek, az Úr Jézus Krisztus követőinek nevezzük és tartjuk magunkat. Ugyanakkor azonban, testvérek, az apostol megmutat még három dolgot ezeknek a hívőknek. Tudnélik, három, ha szabad így mondanom, módszert mutat nekik, hogy hogyan is tartsák meg magukat az Isten szeretetében. Úgy cselekszik az apostol, mint ahogy egy ilyen bölcs mester cselekszik a tanonccal, hogy megmondja neki, hogy Fiam, ezt az asztalt kell megcsinálnod. Ezt az asztalt, itt van. Egy rajz, ezt kell elkészítened. Megparancsolom, hogy ezt csináld meg. De hogyan? Elmondok neked három fogást. Így, így és így. Ezt itt vágd el, azt ott ragaszd meg, amaszt meg ott csavarozd oda. Így mond az apostol is, így beszél az apostol is, a fő cél, tartsátok meg magatokat az Isten már rátok áradt és benneteket körülölelt szeretetébe. Hogyan? Három út. Az első. Épülve szentséges, pontosabban legszentségesebb hitetekben. Ez nem felszólítás, noha egy kis finom felszólításnak is érzékelhetjük, de nem parancs az eredeti szövegben, hanem egy participium. Épülve a ti legszentségesebb hitetekben. Itt annyit kell tudnunk, testvérek, hogy a hit szó az a Bibliában két értelemben áll. Az egyik az a hit, amivel mi hiszünk, ami a szívünkben van, és amivel hiszünk az Úrban, illetve az ő szavaiban, amivel belekapaszkodunk, lelkünk karjai, amivel magunkhoz öleljük az Urat. De itt nem erről a hitről beszél, hanem a hitnek egy másik értelméről. Tudnélik, a hit az evangéliumnak az igazságait, vagy nagy tágabb értelemben a Biblia igazságait jelenti. Az Istentől jövő kijelentés, az Istentől jövő információk halmaza, egésze. Itt az apostol a levelében már a harmadik versben is ilyen értelemben használja a hit szót. Tusakodjatok a hitért, mely adatott a szenteknek. Itt a hit nem az a hit, amivel mi hiszünk, hanem az a hit, amit hiszünk. Amit hiszünk, amibe belekapaszkodunk. Itt azt mondja tehát az apostol testvérek, hogy az a ti dolgotok, hogy a mi legszentebb hitünkbe épüljetek. Ami azt jelenti, hogy az írás, az Isten igéjének a kijelentéseit ismerjétek meg egyre részletesebben, egyre mélyebben, a maga belső összefüggéseiben és logikájában mélyüljetek bele az Istennek a beszédébe, a hitbe. Ha ezt teszitek, akkor megtartjátok magatokat az Isten szeretetében. Ha ezt teszitek, ezt cselekedve, megtartjátok magatokat az Isten szeretetében. Mondom, ez egy nagyon szelíd felszólítás, de nem kifejezett felszólítás, mert ezt a hívőknek lehet, hogy nem is kéne mondani, hogy bizony az Isten kijelentését, a hitet egyre részleteiben, egyre inkább a részleteiben, a mélységében, az összefüggéseiben, a belső logikája szerint ismerjük meg. Ez valahol természetes kell, hogy legyen a hívők számára, akik szeretik az Urat, szeretik Istent. De hát van azért itt egy szelíd felszólítás, testvérek. Mert ugyanakkor egy csomó erő és hatalom van bennünk és körülöttünk, ami elhúz minket, bennünket is, akik ma élünk, elhúz attól, hogy mi az Isten igéjével, a hittel, amit hinnünk kellene, ezzel foglalkozzunk. Ebbe belemélyüljünk. Ezt egyre mélyebben megértsük, megismerjük. Azért vegyük egy kicsit egy szelíd figyelmeztetésnek, testvérek, mi is ezt, hogy az Isten szeretetében nem tudjuk magunkat megtartani máshoz, csak úgy, hogyha a szentséges hitünkben, sőt, legszentségesebb hitünkben, mert felső módba áll, belemélyülünk és épülünk. Ez nem úgy van, testvérek, a Biblia, az Isten kijelentése, hogy én már tanultam a teológián, aztán már tudom. Ugye? Mindenki tudja, aki Bibliát olvas, hogy lehet, hogy elolvastam 10-szer, 20-szor a Bibliát, de még nem mondanám, hogy ismerem. Lehet úgy elolvasni 100-szor is a Bibliát, hogy az ember nem ismeri. Nem érti a belső összefüggéseit, nem látja a mélységeit, nem látja az Isten gondolatainak a logikáját. És nagyon jól tudjuk, hogy amit elolvastunk 2 évvel ezelőtt, most újra olvassuk, más látunk meg benne, mást értünk meg benne, több titka tárul föl előttünk ugyanannak az igének. Különben nagyon hamar megunnák a testvérek a templomba járást, de én meg még hamarabb megunnám az ige hirdetést. Ha mindig ugyanazt találnánk a Bibliába. De testvérek, a Bibliának mindnyáján tudjuk, hogy mélységei vannak. Az Isten beszédeinek titkai vannak. És hogyha nekünk ezt felszólító módba kell érteni, értsük úgy, nem tudjuk magunkat megtartani máshogy az Isten szeretetébe, csak úgy, hogyha ebbe belemélyülünk. Talán fontos még az az egy szó, amit itt az apostol mond, utaltam is rá, hogy ez a mi legszentségesebb hitünk. Ez a mi legszentségesebb hitünk. Felső fokba ez érinthetetlen, hogy így mondjam, tabu. Ez Istenhez tartozik, ez magából Istenből folyik, ami itt van leírva nekünk. Ez ugyanolyan szent, mint ő maga. Azért is van ráírva szent írás az elején. De lehet oda kellene, hogy a legszentebb írás. Mert az Istentől származik. És nekünk egy kiváltság, testvérek, hogy az Istentől jövő szent, sőt legszentségesebb írásokba belemélyülhetünk, és ezekbe az információkba beleáshatjuk magunkat. És ha nem fogjuk azt csinálni, akkor itt bujkál a szelíd figyelmeztetés, hogy nem fogjuk tudni megtartani magunkat az Isten szeretetében. Akkor hasonlítani fogunk a tékozló fiúhoz, aki otthagyta az atyát és az atyai házat. Kitépte mag. Azért, testvérek, ha a lehetőségünk nyílik, akár a templomban, akár bibliaórán, vagy bármely alkalmon, bibliaiskolában, vagy bármely alkalmon, hogy mi a mi legszentségesebb hitünkben épüljünk, akkor ragadjuk meg azt a lehetőséget. Ragadjuk meg! Mert úgy tartjuk meg magunkat az Isten szeretetébe, ha ezt műveljük. Ha meg elhanyagoljuk, akkor az Isten szeretetéből kiszakítjuk magunkat. Fontos tudnunk még azt is talán, hogy, sőt nem is talán, hanem nagyon is fontos tudnunk, hogy amikor mi az Istennek a kijelentésébe, a mi legszentségesebb hitünkbe belemélyülünk, testvéreim, és ebbe bele merülünk, beleássuk magunkat, gondolatainkat rá, koncentráljuk egy-egy részére, és igyekszünk azt megérteni, megragadni, akkor, testvérek, mi tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztussal foglalkozunk. Mert a Szentírás az Úr Jézus Krisztussal, nem mondom, hogy azonos, azt nem mondhatjuk, mert Krisztus a mennybe van, ül az Istennek jobbján, de hogy Krisztus mennyivel több az írásnál, azt nem tudjuk. Amit a Krisztusból mi tudhatunk, azt innen tudjuk, sehonnan máshonnan. Nem a megérzéseinkből, a sejtéseinkből, a nem tudom én kinek az ötleteiből, csak innen. Tehát amikor mi testvérek az írással foglalkozunk, akkor az Isten legszentségesebb fiával foglalkozunk, az Úr Jézus Krisztussal, sőt, ő foglalkozik velünk. Nem tudjuk megtartani magunkat az Isten szeretetébe máshogy. Csak úgy, hogyha épülünk a mi legszentségesebb hitünkbe. Ez az első mesteri tanács. A másik mesteri tanács. Imádkozván a lélek által. Megint, hogyan tartsátok meg magatokat Isten szeretetébe? Imádkozván a Szent Lélek által. A Szent Lélek által imádkozva azt jelenti, testvérek, hogy a Szent Lélek indít bennünket az imádságra. A Szentlélek szabja meg az imádságainknak a tartalmát. A Szentlélek szabja meg azt, hogy hogyan mondjuk el az imádságot, milyen módon tárjuk az Isten elé. És a Szentlélek által imádkozni azt jelenti, hogy mindig az Isten dicsőségét szem előtt tartva imádkozunk. Ez az imádságnak, testvérek, hogy így mondjam, a magas foka, de úgy is mondhatnám, hogy az alapfoka. Mindegy, hogy melyiket mondom. Vannak emberek, akik magukat hívőknek mondják, és nem, imádkoznak. Vannak emberek, akik magukat hívőnek mondják, és nem a lélek által imádkoznak, ha imádkoznak, hanem a saját lelkük, ami úgy eszükbe jut, hogy hol ezt mondják, hol azt mondják Istennek, oda vetnek valamit, istentelen módon a saját érdekeikbe imádkoznak, nekem ezt adja az Isten, nekem azt adja az Isten, így utasítgatják, úgy utasítgatják az Isten, zsebre vágott kézzel, ilyen amerikai stílusban, ugye, Uram, és így állnak az Isten elé imádkozni. Testvérek, ez nem a lélek szerint való imádság. A lélek szerint való imádságra van a Bibliában elég példa. De azt még nem láttam volna, hogy valaki karba tett kézzel, meg zsebre vágott kézzel imádkozott volna. A lélek által való imádság, testvérek, az Isten lelkének a belső finom indítására jön létre. Ezért a hívő nem feltétlenül imaórán imádkozik, bár ott is imádkozik, ha enged a lélek indításának. Amikor a lélek indít arra, hogy fohászkodjak, mondjak valamit, már is mondom az Istennek. Nem feltétlenül akkor imádkozok, amikor reggeli imaidőm van, vagy esti imaidőm van, hanem szüntelen imádkozom, mert a lélek arra indít, hogy most vigyed. Ezt mondd el az Úrnak, azt mondd el az Úrnak, és az ember elmondja neki. Akkor elmondom az Úrnak, milyen módon. Mondom, nem ilyen hegyke, hányaveti módon, hanem alázattal és tisztelettel. Mert tudom, hogy kihez beszélek. És ha tiszteletlenség nekem mondjuk a szilvalacival úgy beszélni, hogy a zsebemre van a kezem dugva, akkor az Istennel szembe is tisztességtelen, ha így imádkozom. Nézegetek jobbra-balra magam körül. Nem nézek a szemébe. Elnézek mellette, hátra fordulok, ide fordulok, nézem a földet, közben mondom. Ez meg az emberi tisztelettel se fér össze. Hát akkor az Isten félelemmel hogy fér össze, testvérek? A lélektől való imádság az a Szentlélek indítására egy belső Isten félelemben, tiszteletben történik. Az ember, ha így imádkozik, akkor nem magának kér elsősorban, hanem azt nézi, az Istennek az országát mi építené. Nem azért kérem, hogy térjen meg a gyerekem, mert hogy nekem jobb legyen. Nem azért kérem, hogy a férjem vagy feleségem forduljon az Úrhoz, hogy nekem könnyebb legyen már egy kicsit. Mert jobb nekem, ha ő hívő, mint ha hitetlen. Mert ez egy tiszta, önző dolog, hanem azért kérem, hogy az Isten országának az érdekébe adja meg, hogy az a gyerek, vagy házastárs, vagy nem tudom kicsoda, ő felé forduljon. És lehetne sorolni, most nem akarok az imádságról külön beszélni, de az Isten lelkétől jövő imádság, testvérek, az mindig az Istennek az előnyét, az Isten dicsőségét nézi. Testvérek, azt mondja az apostol nekünk, hogy ha mi nem imádkozunk így, akkor az Isten szeretetében nem fogunk megmaradni. Nem fogunk megmaradni. Kitépjük magunkat, mint a tékozló fiú. Ha meg akarunk maradni az ő szeretetébe, imádkozzunk a lélek által. Szelíd figyelmeztetés, szeretetből fakadó tanács. Végül, testvérek, a harmadik dolog, amit mond az apostol, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Így tartjátok meg magatokat az Isten szeretetébe. Belemélyültök a legszentségesebb hitünkbe, imádkoztok a lélek által, és várjátok az Úr Jézus Krisztust. Az ő irgalmasságát várjátok az örök életre. Ismét látjuk, testvérek, hogy az apostol abban az időben is mennyire fontosnak tartotta azt, hogy a hívő nép az egy várakozó nép, adventi nép, várja az Urat, várja az Úr Jézus Krisztust. Megint ez a dolog van mielőttünk is, testvérek, ha mi nem várjuk vissza az Úr Jézus, ha nem fordítunk erre gondot, hogy ez a várakozás, az ott legyen a szívünkbe, ha nem sürgetjük az Úr Jézust az imádságainkba, hogy jövel Uram Jézus, ha nem elevenítjük fel, és nem engedjük, hogy az Isten fölelevenítse a szívünkben a Jézusra való várakozást, testvérek, akkor nem fogjuk magunkat megtartani az Isten szeretetébe. Az Isten szeretetébe megtartani magunkat úgy tudjuk, ha várjuk az Úr Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre. Ha várjuk, hogy ő jöjjön és irgalmasan üdvözítsen bennünket. Ezt kell várnunk. Az ő eljövetelekor tudjuk, véget ér a vészkorszak, a hívő nép számára, eltűnnek a pogányok körülöttük, nem lesznek már. Az Isten népéből is kigyomláltatnak az istentelenek, ezek, akikről itt szó van, hogy ott voltak közöttük, a mennyben már nem lesznek, ott Isten országában nem lesznek jelen. Az Isten népe egyedül lesz az Úrral, és együtt lesznek egymással, egy nagy és mély szeretett közösségben. az Isten országában együtt lesznek, együtt laknak. Várjátok ezt, hogy Jézus megjön és elhozza ezt nektek. És tartsátok ébren a szíveteket, hogy nehogy elaludjatok, mint a szolgák a példázatban. Várjátok ébren a Krisztust. Megígérte, hogy vissza fog jönni az ő szavába vetett hittel. Várakozzatok. Írjátok föl valahova magatoknak. Legjobb, ha szívetek hústábláira írjátok, Jézus visszajön. És én várom őt. Sürgessétek az imádságaitokba. Beszélgessetek erről a témáról a közösségeitekben. Legyen ez napirenden a számotokra. Várjátok őt, mint amikor vártok valami nagy vendéget, vagy jó vendéget, akit nagyon szerettek. És akkor készülődtök, akkor itt takarítotok, ott takarítotok, itt csináltok rendet, ott csináltok rendet. Akkor sütés-főzés kezdődik, mert várjátok. Meghatározza az egész életeteket az, hogy várjátok azt a valakit. Hát így várjátok ti is Jézus irgalmát az örök életre. És ha ezt teszitek, újra mondom, megtartjátok magatokat az Istennek a szeretetében. Testvérek, azt hiszem, hogy világosan áll előttünk ennek az igének a gondolatmenete. Az apostol az utolsó időben élő hívőknek azt mondja, hogy emlékezzetek vissza. Mit mondtak az apostolok, az én apostoltársaim? Hogy ti ott lesztek egy ilyen környezetbe, egy ilyen közegbe, ahol ott lesznek körülöttetek az istentelen emberek, akik a saját önző és istentelen kívánságaik szerint járnak, kelnek az életbe. Gúnyolódni fognak az Úron, az evangélium tanításain, ti rajtatok, akik hisztek és gyermeki hittel bizakodtok benne. Szakadásokat támasztanak köztetek, megosztanak benneteket egymással. És ezekben az emberekben nincsen benne a Szentlélek, hiába vannak ott akár a gyülekezeti alkalmaitokon is. Nektek mégis ebben a közegben, sőt egy nagy pogány közeg ölelésébe kell élnetek. És egyetlen egy dolgot kérek tőletek, sőt egyetlen egy dolgot parancsolok nektek a lélek által. Tartsátok meg magatokat az Istennek a szeretetébe. És hogyan? Épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a lélek által, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Ezek azok az igék és üzenetek, testvérek, amik hozzánk is ma élő keresztjéneknek szólnak. Segítsen minket az Úr, hogy követni tudjuk a Mester szeretetből fakadó útmutatásait, hogy elkészüljön az az asztal a végére. Isten áldja meg szívünkben az igét, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy szereteteddel körülöleltél és körülölelsz bennünket. Köszönjük néked, ha elmondhatjuk, hogy mi ismerjük már a te szeretetedet, és elhittük a te irántunk való szeretetedet, amelynek legvilágosabb jele a Golgotai keresztfa, ahol megváltottad mindazokat, akik a tieid, ahol a te szereteted, hogy így mondjuk, kézzel foghatóvá vált, és válik mindnyájunk számára, akik hiszünk. Köszönjük te néked, hogy szereteted az nem egy múló hangulat, nem egy elillanó érzés, hanem mind öröktől kezdve, mind örökké tart. Köszönjük, hogy örökké való szeretettel szeretted a tieidet, és szereted ma is. Urunk, segíts bennünket, hogy megtartsuk magunkat ebben a bennünket már körülölelt szeretetben. Köszönjük te néked, hogy megmutatod ennek az útját. Áldunk téged a drága ígédért, a hitért, amit kijelentettél nekünk. Segíts, Urunk, hogy abba belemélyülhessünk, abba beleáshassuk magunkat, egyre jobban megérthessük a te lelked által. Kérünk téged, hogy lelkünket te indítsd a te lelkeddel néked tetsző imádságokra. És könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy várni tudjunk téged. Ha ez a várakozás elaludt volna, elhambat volna bennünk, akkor te éleszd fel, te elevenítsd meg, te frissítsd fel bennünk. Köszönjük néked, hogy szelíden figyelmeztetsz, hogy nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük néked, hogy szívünkre helyezed a szeretetedben való megmaradás útját, módját. Köszönjük, Urunk, hogy most rád bízhatjuk magunkat, családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat. Szeretnénk kérni téged külön azért a családért is, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak. Kérünk, hogy a te vigasztaló szereteteddel légy közel hozzájuk, és te pótold azt, akit elveszítettek, fölöttébb, mint ahogy el tudják azt gondolni, képzelni a családtagjai. Köszönjük te néked, Urunk, hogy te vagy a gyászolók könnyének letörlője. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi magyar népünkre is, látod ezt az istentelenséget, Urunk, ami körülöttünk folyik, a nép legfelsőbb szintjétől a legalsóbb szintjéig. Látod az istentelenségből folyó erkölcstelenségeket, agresszivitást, és mindazt a bűnt, Urunk, amiket mi nem is látunk, csak sejtünk, de lehet, hogy nem is sejtünk. Urunk, előtted van a mi népünk, és tudjuk, hogy ezen emberi erő nem segíthet. Ezért hozzád kiáltunk. Könyörülj meg a mi népünkön, mind vezetőin, mind tagjain. Kérünk téged arra, hogy adjál lelki ébredést, bűnből való hozzátérést, és veled való új életkezdést ennek a népnek. Így kérünk az anyaországiakért, és így kérünk a határon túli magyar testvéreinkért is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk így a mi testvérgyülekezetünket is Erdélyben, az ottani embereket, az ott élő testvéreinket, lelkipásztort, lelkipásztorokat. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj az ott élő nép szívében is, hogy megtérjenek te hozzád, és boldog, új és szabad életet találhassanak te benned. Köszönjük néked, Urunk, hogy a mi imádságaink előtted vannak, és köszönjük, hogy akaratod szerint és a te neved dicsőségéért meghallgatsz bennünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem a testvéreknek együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Csongrádi Zsófia 84 éves testvérünktől búcsúztunk 17-én, pénteken, 13 órakor az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szerettének, családjának. Hirdetem a testvéreknek a ránk következő alkalmakat. Ma délután 16 órakor lesz a gyülekezeti karácsony. Tudatosan így mondom, és mondjuk, hogy gyülekezeti karácsony, nem gyerek karácsony. Nem a gyerekeknek szól, hanem mindnyájunknak szól, tehát mindenkit szeretettel várunk. Szerepelnek a gyerekek is, a felnőttek is, fiatalok is. Jöjjenek, és legyünk együtt ma délután 16 órától itt a gyülekezeti karácsonyunk keretében. A jövő héten a programjaink úgy alakulnak, ahogy ebben a kis programfüzetünkben már jeleztük is. Advent esti istentiszteletek lesznek december 22-én és 23-án. Ezek az előkészítő alkalmak, vagyis szerdán és csütörtökön. Pénteken szentesti istentisztelet lesz 16 órától, aztán az ünnep első napján 9 órakor és fél 11-kor lesz istentisztelet úrvacsoraosztással, ünnep másnapján pedig csak 9 órakor lesz istentiszteletünk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az ünnepi alkalmainkra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az énekkarunk a Dugonics téren fog énekelni december 21, 22 és 23-án délután, pontosan 5 órától, tehát ha valaki éppen arra járott a kirakodó vásárnál, vagy annak a környékén, és ott valami énekszót hall, akkor tudja, hogy az a gyülekezetnek a kis küldöttsége ott. karácsonyi énekeket énekelnek, hogyha valaki szeretne ott egyébként segíteni is lehet, nem csak énekelni, hanem segíteni lehet abban, hogy egy kis szórólapot is osztanánk az embereknek. Ha valaki csak szórólapot osztani jön oda, az is nagy segítség. Én inspirálnám is erre a testvéreket, hogy különösképpen fiatalokat, hogy ha tudják, jöjjenek és segítsenek az énekkarnak ebben is. Hirdetem azt, testvérek, hogy az adóügyek lassan aktuálissá válnak. Luksa Győr testvérünk adta a kezembe, hogy ezt mondjam el. Kérem a kedves testvéreket, hogy az alapítványainkba, a Calvin és az Újszegedi Isten kezében alapítványba való befizetéseik adóigazolásainak kiállításához a szükséges adataikat, úgy mint név, lakcím, adóazonosítójel, tehát név, lakcím, adóazonosítójel, 2005. január 9-ig adják le Hotoránné Török Erikánál, az Isten kezében alapítvány pénztárosánál. Tehát mind a két alapítványunkba, aki befizetett valami kis pénzt és szeretne adóigazolást, az adja le a nevét, lakcímét és azonosító jelét Hotoránné Török Erikánál. Hirdetem végül a testvéreknek még egyszer az egyházfenntartói járuléknak a dolgát. Ezt is erről a kis füzetről hadd olvassam el. Tisztelettel felhívjuk a gyülekezeti tagok figyelmét arra, hogy bár a gyülekezet működését elősegítő, Isten dicsőségére befizetett minden adomány egyenrangú Isten előtt, így a persejpénz, egyházfenntartó járulék, illetve az alapítványi számlákra befizetett adományok is, mégis az egyházi törvények szerint az egyházfenntartói járulék különös jelentőséggel bír. Ez feltétele ugyanis a gyülekezet választói névjegyzékbe kerülésnek. Tehát aki azt szeretné, hogy neve szerepeljen a gyülekezet 2005-ös választói névjegyzékén, így teljes jogú tagja lenne gyülekezetünknek, az még ez évben fizesse be az éves díj hátralevő részét pénztárosunknál. Az egyházfenntartói járulék legkisebb éves összege 3000 forint. A választói névjegyzékben való szereplés feltételei továbbá, konfirmáció és a gyülekezet életében való rendszeres részvétel. Ezt tudnunk kell, hogy jövőre, hogyha lesznek az egyház községi, illetve egyéb választások, akkor azon teljes joggal és szabályszerűen vehessenek részt a testvérek. Végül azt hirdetem még a testvéreknek, hogy vannak könyveink, vannak igés bögrék. A könyvek közül itt a Bibliaolvasókkal, az a 2005-ös évre Pauk János testvérünk ideadta a Sükköspál Keskeny úton című könyvét, hogy ezt is mutassam a testvéreknek, nagyon kedves és nagyon jó kis könyv, egy lelkészről szól, nem rólam, egy másikról, de rólam is szólhatna. Ezeket a bögréket nem tudom megmutatni, azok kint vannak, igés bögrék. Ha valaki szeretne esetleg ajándékot adni valakinek, akkor ezt akár innen is megteheti. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 199. dicséretünket, a 199. dicséretünket, mind a négy versével, utána pedig nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt énekeljük el. A 199. dicséretünket a Krisztus Urunknak áldott születésére dallamára énekeljük. Az első vers így kezdődik, adjunk hálákat az Atya Istennek, mennynek, földnek, szent teremtőjének.